először arról szeretném beszélni, miről szeretnénk beszélni. Hanukáról, kettő dologról Hanuka kapcsán. Először arról, hogy a zsidó ünnepkörben a Hanuka, ez hol helyezkedik el, milyen szerepet tölt be, milyen különleges szellemi erő van, ugye, aki ide jár, az mindig azt tanulta, hogy a zsidó ünnepeknek megvan a saját szellemi karakterük, és hogy mi a Hanukának a karaktere, és utána pedig arról, hogy a történelmi perspektívában, ugye a történelem ismétli önmagát, mi a mai Hanuka?
A fény és a szabadság.
Aha, igen, hogy igen, a másik oldal. Aha, nem baj.
Ja, az is
fel. Igen. Ja, azt akkor majd, jó, majd jön a másik oldal utólag. Mindegy, most egyelőre ez az oldal kell. Oké. Hogy van-e ma ez a hanukai harc, amit vívtak a makabeusok? Konkrétan ez lesz a nagy kérdés. Ugye azt kitettem a Facebookra, hogy minden zsidó ünnep összefoglalható, úgyhogy hogy megpróbáltak minket elpusztítani, de nem sikerült nekik, úgyhogy ezért most tegyünk. De ez igaz a Hanukára is, meg a Purimra is, ami mindjárt jön. De mégis mi a különbség a kettő között? Az, hogy Hanukakor nem biztos, hogy eszünk. Azt mondja a Shulchan Aruch, a zsidóság törvénykönyve, az első forrásban, Orach Haim, ugye tanultátok, hogy négy részből áll a Shulchan Aruch, az Orach Haim az a rész, amiben a mindennapi, mindennapi élet törvényeivel foglalkozunk, és azt mondja a Shulchan Aruch, 670. fejed, Simán fejezet, második pontja egyébként, itt van, mutatom a Misna Brújás változatot kimásoltam. Azt mondja második pont, Ribúja Szeudót, se már bimbae, mém Szeudót, ha resút. Szabad, ugye ezek ugye szaporítjuk az étkezéseket, Hanuka, akkor egy picit többet eszünk, mint szoktunk. Ez, amit csinálunk, hogy többet eszünk, ez Szeudót, ha resút. Mi az a resút? Aki tanul tévül, azt tudja, engedély, jogosítvány. Tehát föl vagyunk jogosítva arra, hogy együnk többet, de föl vagyunk arra, hogy ne együnk. Azt hiszem, nem kötelező enni. Se lokeva umle visteve szinte. Nincsen rögzítve, azaz nincsen parancsban, nincsen elrendelve, hogy legyen egy hanukai lakoma. Miért nincs elrendelve, hogy legyen hanukai lakoma? Purimkor van lakoma?
Van.
Hanukakor nincs. Miért? Ez a kérdés, aki pedig válaszol, az a legmesélő kommentár. Nem a testet akarták elpusztítani, hanem a lelket. Ez a rövid válasz.
És azért nincs...
Hát a lakoma, ez egy kompenzáció.
Igen, mert a Purimnál ki akarták írtani, tehát a
testvére. Én azt olvastam pont a Bibliában, hogy az, aki a lelket megöli, az az igazi gyilkos.
Na, jaj, de jó. Pont erről akartam beszélni. Az a kérdés, hogy jutott-e nekem is lap? Mert a kettes forrás, jaj, de jó, köszi. Igen, köszi, megvan. Mert a kettes forrás azért... Pont erről akartam beszélni, most lelőtted a poént, most nem is tudom, hogy átrendezzem-e. Nem rendezem át. Akkor mondom azt, hogy mit mond a Misna Brúra. Mi az a Misna Brúra, tudjátok-e? Ki írta a Misna Brúrát? És hogy miért, mire írta? Az Orach Haimra írta. Mi az Orach Haim? Előbb mondtam, az a Shulchan Aruchnak a mindennapi törvényei. Itt ez az Orach Haim, ez a kis vékonyka, ez a vastag meg a Misna Brúra. Ezt a Hofész Haim írta. Nektek ilyenetek nincs, mert ez héberül van, úgyhogy nektek csak a magyar tudósokat másoltam le, de aki akarja, az kinyomtathatja netről, majd elküldöm a linket, ha érdeklődik valaki. A misnabrurayomi.com-on van, és a 672, tehát ugyanezt a izét beütöd oda, amit itt az első forrásba írtam, és bárki letöltheti ezt magának. Szóval a Misna Brúra, a Hofész Haim írta, ugye a Hofész Haim az a 19. században volt egy nagy rabbi, és ő írt ugye a Lashon Haráról egy könyvet, hogy nem szabad másokról rosszat mondani, pletykálkodni, és azoknak a részletes halakháit és szabályait és működését leírta, és összefoglalt egy könyvbe, és emellett mellékesen a Shulchan Aruchnak ezt a mindennapi élet törvényét kommentálta, kiegészítette, szép kis kiegészítésekkel, mindjárt beleláthatok, hogy milyen kiegészítéseket írt hozzá. ezt ő idézi, amit most mondok, a Levustól. Levus nevezetű törvénymagyarázótól. Azt mondja. Loké, Vaumle, Mistele, Simche, ott fejeztük be ugye a Oráháimot, hogy nem rögzítették, hogy nem tették kötelezővé a lakomát. Eló, lehajdojsz, lehalélu, lehajdojsz. Hanem a dicséretet és a hálaadást. Tehát akkor Purimkor van az a Miste Simche, az a lakoma és az örvendés, és Hanukakor van hálaadás és dicséret, az éneklés. Nirátán, úgy tűnik, hogy az az indok, de lokáv ukán le szimhe kömöbe purim, hogy miért nem rögzítettek itt lakomát úgy, mint purimkor, kibe purim haja hagzéra le hasmid le harajk es hagufajsz. Ahogyan mondta Bence, van még lap.
Van még, ide raktam a nőt.
Mindkettőt. Megvan mindkettőt? Oké. Az, ami mondta Bence, az volt a végzés Purimkor, hogy meg kell ölni minden zsidót. Kivel Purimáják zéle, és mivel sehú, bitul, mi is tevőszínhe. Ezáltal megszűnt volna mindenféle lakoma is. És mindenféle öröm is. Hogyha megölték volna a zsidókat. Völloetán efasot, de a lelkeket nem akarták elpusztani. Se afilu, hé mirudatám, haszvekali, lelajol, mekabilatám. Nagyon érdekes gondolatkísérlet. Még ha a zsidók azt is mondták volna, hogy mi jó perzsák leszünk, és elhagyjuk a zsidóságot, és leborulunk a perzsa megfelelő istenek előtt, akkor sem fogadták volna el őket. Akkor sem integrálták volna őket a perzsa társadalomba. Le káv, kösegyi cilám, a kados baruhú, mi menú, kavú le aleló, lesapkoid bará, Gamkén Ayedé, Mistere Szimke. Ezért aztán, mivel az örökkévaló megmentette őket ebből a bajból, ezért kell őt dicsérni, és a dicséret mellett kell lakomát is tartani. Más se énkénbe mászre, de Antiochus. Nem így a pur, nem így a hanukai történetnél. Se logázár eléjem várunk, de hásmi. Nem volt ilyen végzés, hogy meg kell ölni a zsidókat. Toleráns uralkodó volt. Ez az Antiochus. Rák, carot, usmadot, ködéle, hamirbetán. Egy cél volt a vallást eltörölni. Kö mosán omrim beleás kihám, talán neha, a hábirom me alkukér, acce neha. Ezt mondjuk abban a imában, amit ilyenkor beszúrunk az Amidába és a bencsolásba. Így mondjuk, hogy elfelejtsék tórádat és megszegjék parancsolataidat. Van papír?
Osztozunk mindenki.
Úgy is jó, hogy ezt ide, és ezt meg ide. Ez nem jobb? Vagy ja, neked meg ezért?
Itt is van.
Igen. Van itt. Tessék. Oké. De imájön iszrejel már ním, lá emlík jodke busim. Ha azt mondták volna a zsidók, hogy oké, legyen úgy, tahát jadám, ulehállott, lá en mász, fehizetik az adójukat nekik, meg hozrim le unatám, áttérnek a hitükre, haszre polire. Lajoljó, mi vaksim jöter, akkor azzal a görögök megelégedtek volna, nem kértek volna többet. Eló, se higbírak azos barú jád iszrejel venicó. Hanem viszont az örökkévaló fölemelte a zsidó népkezét, és legyőzték őket. De káf lókérva úm, eláll elén, de odott levált. Ezért csak azt rögzítették, hogy dicsérni kell az örökkévót, és hálát adni neki külön már. Kíván se hém rácúlim noá otanumize, mert ők akarták minket megakadályozni ebben, mi az az ebben, a dicséretben és a hálaadásban. Magyarul a vallásgyakorlásban. Ezért hogy tüntetünk utólag, hogyan javítjuk ki utólag ezt a csorbát, ami ott esett. Úgyhogy most dicsérjük őket, Hanukakor, de addig dicsérjük az örökkévalót. Mikfor, bedató, hátszvehalile. Uvezzató, izvorák, laj, hé, fiku, zemamám, ve gabriel, dénem. Mivel segített az örökkévaló, azért ez nem jött nekik össze így. De káf, anu, modim, ume, sapkin, lo, ezért nekünk hálásak vagyunk, és dicsérjük őt. Ása olyan lónó, lélai kim, laj, az a húnum javaj dosszáj, hogy ő lett nekünk Istenünk, és nem hagyta, hogy elhagyjuk az ő szolgálatát. Eddig tart az idézet. Tehát, Purimkor ünnepeljük a fizikai megmenekülést, és Hanukakor a szellemi megmenekülést. Első kérdésre a válasz, hogy hogyan helyezzük el mi az a különleges erő, amit ilyenkor meríthetünk, az a lélekben megerősödés, a lelkiekben megerősödés, szemben a purimmal, amikor meg a testi megmenekülésen van a hangsúly. Így szemben áll a két ünnep. És hoztam is a Hámánnak a tanácsát a második forrásban, hogy ugye Vajomer Hamán a Melech Ahasvéros, így szólt Hamán Ahasvéros királyhoz, Jesno ám ehod, ehád mefuzár, meforád, bénhámim, van egy nép a többi nép között elszórva és elvegyülve. Mechol medinot máhu teha, királyságod minden államában. Vedat éhem sonot, mikol ám. Itt is érdekes, ugyanazt a szót használja, ez a dat. Tudjátok, mit ez a szó dat? Így, ájn nélkül. Ájn nélkül. Ájnnal tudás, ájn nélkül. Tessék? Vallás, vallás, vagy törvény. Vallás vagy törvény. A vallásuk vagy a törvényük az különbözik a többi népétől. Mert datia melech én nem oszim, azt nem csinálják, amit a királynak a törvénye, vagy a királynak a vallása. Mert a melech én sove lehanitán. Na, erre nem találtam olyan nagyon jó fordítást, hogy a királynak nem sáve lehanitán, hagyni őket. Sáve szó szerint azt jelenti egyenlő. A király nem egyenlő hagyni őket. Ez valami olyan, hogy a király nem érdemes életbe hagyni őket. Nem illő, nem való az, hogy a király életbe hagyja őket. Ezt mondja Hámán a királynak. Oké, volt egy ilyen kérdés, akkor most erre kitérnék. Ugye van a dolognak egy modern olvasata. Nemrég egy nagy vitát generált ebből, valaki nem a Facebookon kivételesen, nem máshol, hogy mi a rosszabb? Asszimiláció, vegyes házasság, vagy népírtás. Ugye valaki azt álltam mondani, hogy az asszimiláció az rosszabb, mert az a lelket pusztítja. A népírtás az meg a testet. Ugye ugyanez az, hogy a Purim az a testet, a Hanuka az a lelki megmenekülés. És ugye miért rosszabb? Azért, mert hogyha elkezdődik ez a lassú romlás, ez az asszimiláció, vegyes házasság, akkor elfejtjük, hogy zsidók voltunk, akkor azzal a mi hitünk szerint az a túlvilági élet kerül kockára. Ezzel szemben egy népírtásnál, ha valaki vallásos életet él, és egyszer csak jön egy ellenség, és elpusztítja őt, akkor az ő lelke az teljesen jó, rendben van, nyugalomban van, az ő egész életét úgy élte le, mint egy vallásos ember, és aztán hát megölték őt, hát ő erről nem tehet, de a lelke megmenekült. Úgyhogy ez egy érvelés arról, hogy miért rosszabb a vegyes házasság, vagy asszimiláció, és ez nyilván gondolom, ez ti sem nem tudtok ezzel azonosulni ezzel a véleménnyel. Ki tud, ki nem tud? Ki igen? Ki nem? Aki nem teszi fel a kezét, az tartózkodik. Nyugodtan, most ez nem politikai, nem írjuk az őket, csak akkor ez mennyire provokatív. Provokatív? Ez mondjuk ki szerint ez provokatív? És ki szerint ez nem igaz? Ki szerint a népírtás a súlyosabb, mint az asszimiláció? Jó. Attól függ, ez zsidós válasz.
Végül is egy idő után, hogyha olyan pontra jut az asszimiláció, az ugyanahoz vezet, mint a népírtás.
Még rosszabb szerintem.
Aha, ez még egy érvere nem gondoltam, hogy a lassú folyamat talán meg lehet akadályozni. Az egy kérdés, hogy lehet-e meg akadályozni. Nem értem. Ja, hogy mi a jobb, hogyha a gyerekem összeházasodik egy nem zsidóval, vagy hogyha megölöm? Vagy hogyha meghal? Ezt mondod? Jól értem?
Igen, hogy ezért az emberi élet az önmagában egy és szerintem én inkább azt mondom, mint hogy most meghalljak. Ha választ.
Történelemben sok ilyen választás volt, sajnos, és sokan meg is csinálták, tudjátok, a középkorban. Ugye a középkorban voltak, hogy a zsidókat ilyen választás esetleg, ma ilyen nincsen, tehát ezen most pont nem kell gondolkodni, nagyon sok minden kell gondolkodni, ezen pont, hál' a Jóistenek, nem. De a középkorban ez egy ügy volt. És ott igenis nagyon sokan ezt csinálták, hogy inkább meghaltak. Csak ne kelljen kényszerkitéréseken részt venni.
Nekem Kilinszki jutott eszembe, bocsánat, az asszimilációval kapcsolatban, mert hogy ő mondja ezt egy remek versében, hogy azért, de ő nyilván nem erre gondolt, de erre rá lehet, vagy se, hogy ehhez nagyon saját tapasztalattal is összetudtál, de ehhez a téma az nagyon kapcsolódik, hogy az a baj az asszimilációval szerintem, hogy azt mondja, hogy ha valakit elvárnak a gyökereitől, akkor mindenki szabad példájával válik, és annál nagyobb pokol nincsen, amikor mindenki ráteti magát, és az utolsó csapvéredik. Kiszívják belőle az életet.
Nem csak azt, hanem igazából akkor az olyan valaki tett, hogyha asszimilálódik valaki, akkor a gyökereitől, tehát az identitásválságba kerülhet. Tehát,
ezen régen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit jelent. Én kicskorom óta hallom ezt a izét, hogy ne asszimilálódj, mert akkor identitás, meg kettős, meg ilyeneket hallottam, de kis gyerekként én nem teljesen értettem, hogy miről lehet szó. És felnőttként is kihívás számomra ezt konkrétan definiálni, hogy mi ez
identitás. Meghatározni, de tulajdonképpen olyan, mint aki otthontalan, tehát nincs családja, nincs történelme, nincs múltja, nincs egy név, akihez kötődik, mert nincs otthon abban a hazában, még hogyha ott is született, hogyha gyerekeinkről van szó. Tehát, hogy
én kényelmetlen, nem találom a helyemet érzés.
Egyszerűen egy bolygó hollandi vagyok.
De én szerintem most így úgy szintén az asszimilációt, hogy én mind asszimiláltam vagyunk.
De nem gondolom azt, hogy te asszimilálódtál, mert hogy gyerekkorodban, hogyha nem valósos nevelést kaptál és gondoltad 18 évesen, hogy nem is
hanem beleszülettél
valamire.
Engem meg is kereszteltek. Most nem tudom, én nem értem ezt, hogy releváns, amit mondtál.
Hát, hogy itt furcsa nekem, hogy így az asszimiláció ellen beszélünk közben.
Mi történelmi folyamatot nézünk. Az embernek ez egy ezért, hogy kívülről tudja nézni, és megpróbál elvonatkoztatni a saját érintettségétől, például mondjuk, mit tudom én, mondjuk van két párt, és én jobb szeretem az egyiket, és arra szavazok, és azt mondom, hogy ez a párt, ez most ebben nem jól döntött. De kívül helyezem magamat azon az évben, amiben vagyok benne, és megpróbálok itt történelmi perspektívával gondolkodni, szerintem ez tök jó. Aha, hogy ne legyenek mások hív pozitívak.
Hát ez újra van, vagy szóval, hogy kiléphet az ember.
Igen. Hála jó Istennek, hogy ki tudunk lépni, amikor ki tudunk lépni a saját korlátaink közül. Jó, ez egy érdekes dolog. Na most a Hanukkával kapcsolatban azt írtam itt föl magamnak, hogy az egy különbség volt azért Hanukkánál, Purimmal szemben, hogy Hanukkakor, erről nem tudom mennyit hallottatok, ottan nem az volt, hogy a zsidók a görögök ellen. Ott voltak görögök, de elsősorban
az egy polgárháború volt.
Hellenizált zsidók voltak. A zsidók nagyon szépen meg lettek győzve arról, hogy nektek a görög kultúra kell. Nektek az jelenti a fejlődést. Ezek a maradiak pedig, ezek akadályozzák a fejlődést, ők a zsidó nép kvázi ellenségei azáltal, hogy ezt a régi kultúrát választják a haladó, fejlődő görög modernség helyett, őket le kell győznötök. Szóval erre a zsidók így vevők voltak. Igen. Ja, igen, hát ez nyilvánvalóan ez nem működik ez a logika Purimnál, tehát eléggé nehéz problémába találkozni egy antiszemita, aki próbálná meggyőzni egy zsidót arról, hogy te most zsidókat öljél, de sokkal könnyebb meggyőzni egy zsidót a ilyen kulturális dolgokról, hogy te a görög kultúra mellett érveljél, és akár a görög kultúráért harcoljál, illetve a görög és a zsidó kultúra összeboronálásáért. Itt megint egy picit párhuzamokat lehet vonni a mai világgal szemben, hogy amikor ugye a zsidóságot próbálják ugye ötvözni más egyéb kultúrákkal, abból is egy ilyen érdekes ilyen amalgám keveredik ki. Erről a Rabbi Gottliebnak volt az az előadás, amit itt láttunk, és itt vetítettük a Miben különböznek a zsidó irányzatok című. Ezt meg lehet nézni YouTube-on, aki esetleg lemaradt volna. Rabbi Gottlieb, zsidó irányzatok, hogy ez volt a lényegei röviden, hogy a hagyományos zsidó irányzatoknak azoknak csak egy forrásuk van, és az a hagyomány. A nem csak hagyományos irányzatoknak hagyomány, ők szeretik nagyon a hagyományt, a zsidó hagyomány, és még hozzátesznek filozófiát, vagy tudományt, vagy mit tudom én, ilyen környezetvédelmet, vagy más szép dolgokat, csak nem zsidó dolgokat, és így ezek a nem csak hagyományos irányzatok. Ez egy kis műsorajánló volt, feliratozva megtalálható a YouTube-on. Azt írtam fel itt valami, hogy a Jézser Hála rövid története. Ja igen, azt ígértem, hogy ez, hogy mi ez a hanukai küzdelem ma? Szóval van-e ma ilyen kulturális harc?
Szerintem van.
Szerinted van?
Igen. Tegnap voltam a Helyek Központokon megnyitva, és ott volt egy remek előadás erről, hogy vannak ultra ortodoxok, akik gyakorlatilag Izrael pénzén tanultatnak, soha nem volt olyan jó dolog, mint valaha, és mégis Izrael állam négy évig érdekelni.
Na de várj, ez most a, most ez a, most a hanukkai...
Ja,
jó, oké.
Okay.
Ja, igen, oké, okay,
igen.
Igen. Hol találjuk meg a hanukát? Amikor az emberek most már, hál' Istennek, szóval van antiszemitizmus, nem tagadom. Hála jó Istennek, én nem nagyon találkozom vele így személyes érintettségben, bár nyáron.
Igen,
ilyeneket látok, de például kipában jártam most egész nyáron, és egy páran így morogtak, két vagy három ilyen morgás. De ennyi volt minden, szóval semmi volt, igen.
Az antiszemitizmus konferencián megfigyeltem, hogy az első nap senki nem volt kipában, és a második nap tűnt fel az első kipa.
Hogy nem merték. Hát ez a zsidó paranója. Bocsánat, ez is egy,
és egy csomó
jellemző sajnos dolog. De hogy maga az antiszemitizmus, amit itt megtapasztalunk, az igen, az egy ilyen magyar önkifejezéses dolog, de az, hogy így a zsidó kultúrát, hogy ilyet talán, hogy ne csináljátok ti a vallásotokat, meg csináljátok ti a mi dolgainkat, és ilyen kényszerítést, ilyet nem érzékelünk. Mégis lelki téren, és hogyha hanuka van, ugye akkor a hanuka különleges témája és karaktere az ez a lelki tér, mégis van egy ilyen harc, egy picit nem látható kulturális harc, és akkor most erre szeretnék rátérni, és ezért összefoglalnám röviden a Jézser Hála rövid történetét. Mi az a Jézser Hála? Az a rossz ösztön. Ugye tudjuk, hogy a Tóra belelapoz valaki, tele van olyan törvényekkel, hogy ne borulj le a bálványok előtt. Hát ki akar leborulni egy bálvány előtt? Kibe van ma 2013-ban egy olyan Jézser Hála, hogy úgy leborulnék a bálvány előtt, itt faragnék magamnak egyet. És mégis ugye, tudjuk a Talmudból, hogy akkoriban régen nagyon nagy Jézser Hála volt, nagy kísértés volt az emberekben, és ugye a Ezra és a nagy gyülekezet tagjai, ők imádkoztak az örökkévalóhoz, hogy kérjük örökkévaló, szüntesd meg ezt a nagy Jézser Hálát, mert nem bírunk vele, és attól kezdve vége, mintha elvágták volna. Senkinek nem volt ilyenje, hogy bálványt imádott volna. Egy olyan incidenst is rögzítettek ugye a Talmudban, hogy valaki tanította az ilyen bálványimádós történetekről, és így nevetséget csinált belőle, hogy hát ezért ez a király, ez milyen egy nevetséges volt, hogy leborult a szobrok előtt, és annak az embernek az éjjel, az álmában megjelent ez a király, hogy hát te engem, hogy jössz ahhoz, hogy te rólam így beszéljen tiszteletlenül? Ha te éltél volna akkor, amikor én élek, akkor te a gatyádat ott hagytad volna, és rohantál volna, hogy egy bálvány előtt leborulhass. Szóval az örökkévalónak van egy ráhatás, egy ilyen szellemi hatás, hogy milyen korokban milyen Jézser Hála van. Nagyon érdekes, pont tegnap merült fel ilyen Facebook vita kapcsán, ezt csak így zárójelbe jegyzem meg, hogy valaki fölvetette, hogy miért nincs, hogy ugye, hogy lehetne magyarázni a heti szakasz kapcsán ezt az új zsidó megoldalom volt, hogy a József esetleg, hogy ő meleg volt. És ezt onnan lehet látni, hogy ilyen szép szivárvány színű ruhája volt, meg a Potifárnél csávítása kellene, és erre így gondolkoztam a dolgot egy kicsit, és arra jutottam, és írta is, aki a cikket írta, hogy milyen érdekes, hogy nem találunk ilyen dolgot a Bibliában, hogy valaki homoszexuális identitás nem. Magát a cselekedetet találjuk, hogy a cselekedetet megtiltja. De az, hogy az identitás az nem is találjuk meg egyáltalán sem a nyelvbe, se a kultúrába. Hogy lehet ez? És az jutott eszembe, hogy pont ez a bálványimádás dolog. Hát akkor volt ékszerhára a bálványimádásra, és nem volt egyszerűen kísértés, nem érezett ilyet az ember, hogy más neműhöz vonzódik. És ezért most ez egy furcsa helyzet, amiben találhatják magukat az emberek, hogyha éreznek kísértést, mert nem találnak történelemben példát, és ez olyan, mint hogy így a semmiből hullott van alá. És ez lehet, meg tudja magyarázni esetleg azt, arra gondoltam, hogy ugye miért mondják sokan, hogy régen erről nem lehetett beszélni. És most meg lehet. Hát lehet, hogy régen nem is volt miről beszélni. Szóval lehet az, hogy különböző korokban más a jécerhere. Akkor megyünk tovább a történelemben. Mi volt a jécerhere a bálványimádás után? Ott jött a középkor. Micsoda szegénység volt. Micsoda zsidóüldözések voltak. Akik meg tudtak maradni ebben a nagy nyomorban, és bízni az örökkévalóban, azok megállták ezt a kísértést, azok voltak a sikeresek. És aztán most a szegénység, azt értjük, azt át kell élni. De hát amilyen pogromok voltak. Vagy hogyha csak gondolunk a holokausztra. Hát én olyat is hallottam, ezt a gondolatot talán ezt még nem hallottátok, hogy megélni többféle próbatétel, többféle niszájon van. Van olyan niszájon, hogy az a niszájon, hogy éled meg, hogy dolgozol föl, hogy milyen, és van olyan niszájon, ami annyira nagyon súlyos, hogy nem is érdekes, hogy közben mire gondolsz. Szóval ez a gondolat nekem például testnél inspiráló, hogy mindegy, hogy mire gondoltak, akik ott voltak egy Auschwitzban mondjuk. Az érdekes az, hogy utána, hogy dolgozták föl, mert ott azt nem kell semmit csinálni, csak túlélni. Mert annyira nagy nyomásra lehet egy megpróbáltatás annyira súlyos, hogy az ember teljesen föl van mentve. Gondolhat akármit, gondolhatja azt, hogy nincs Isten, gondolhatja azt, hogy Isten egy gonosz. Akármit gondolhat, mert olyan súlyos a megpróbáltatás. Egy dolog érdekes, ha kijön abból a megpróbáltatásból, és utólag földolgozza, akkor hogy rakja össze a képet? Az a megpróbáltatás. Ez ugye ez megint egy érdekes fényben szerintem föltünteti azt, hogy minnyáján tudunk, hogy volt, akik túlélték a háborút, és utána vallásosabbak lettek, és voltak, akik nem vallásosabbak lettek. Lehet, hogy nem az volt az érdekes, hogy ők ott mit éltek meg, lehet, hogy az volt az érdekes, hogy ők utána hogy gondolkodtak ezekről a dolgokról. Aztán jött a felvilágosodás, hát nem aztán. Most nem teljesen időrendbe haladok, csak mondom a különböző koroknak a különböző kísértéseit. A felvilágosodás, a zsidó felvilágosodás.
Nem, semmi, jó. Csak
nézve. A Haskalah, nem tudom, hallottatok-e róla. Akkor ez úgy kezdődött az egész tulajdonképpen, hogy elkezdődött egy ilyen emancipációs befogadási folyamat. Szóval nem az, mint a hanukai sztoriban, hogy azt mondták, hogy már pedig ti görögök lesztek, hanem hogy lehettek akár jó európaiak is, befogadunk titeket, csinálhatjátok azokat a szakmákat, amiket mi csinálunk, és házasodhattok velünk. És akkor zsidó részről indult el egy ilyen kezdeményezés, hogy akkor most mi értelmesebbek leszünk, mi most akkor elhagyjuk az avid szokásainkat, fölveszünk új ruhákat, és egyetemre megyünk, és az egyetem az egy nagyon nagy, hát talán nem politikailag korrekt, így fogalmazni, hogy jécerhara volt, egy nagy kísértés volt egyetemre menni abban a korban. Amíg ma egyébként én azt gondolom, hogy nem. Tehát én mondom ezt, aki egyetemet végeztem, és láttam, hogy körülbelül mit jelent egy egyetem, mit jelent egy egyetemi tudás, egy egyetemi szak. Értem, hogy van a tudomány, és értem, hogy annak körülbelül úgy mi az, amit a tudományon belül el lehet érni. És látom ugyanakkor a zsidó hagyományt, hogy a zsidó hagyományon belül is vannak lehetőségek és távlatok, és azt is látom, hogy világszerte vannak olyan emberek, akik ezt tudják kettőt űzni egyszerre. Tehát nincs meg ez a nagy kontraszt, vagy ha megvan, akkor éppen, hogy én úgy érzem, hogy inkább a vallás irányába van az, hogy ott is van szellemi fejlődés. Pontosan ugyanolyan jól lehet szellemileg fejlődni egy talmudi szöveg tanulmányozásánál, mint egy tudományos terület kutatásánál. De akkor, amikor ők elzárva éltek, gettókban, és minden kultúrájuk a tóra volt, és látták az egyetemet, csillog, villog, és művelt elmék, és híresek, akkor ők egész más színben látták a dolgokat, mint mi láttuk. Akkor ők azt úgy látták, hogy az valami gyönyörű, szép dolog, és hogyha oda megyünk, akkor valami olyan dolog történik. Hát nem tudták, hogy ugyanaz történik, csak még esetleg egy ilyen kicsit kisebb kivitelben, meg más tudományterületekre alkalmazva. Szóval akkor ez volt egy nagy ékszerhará. Vannak szép történetek, ugye erről. Nagy rabbik ugye hogyan álltak ellent a kísértésnek. Voltak ugye akkor olyan mozgalmak, amik szervezték be a zsidó gyerekeket, a tehetséges zsidó gyerekeket, hogy gyere egyetemre. És volt ugye Hofész Chaim, előbb beszéltünk a Hofész Chaimról, róla is van egy ilyen történet. Ő egy kis csoda gyerek volt, egy ilyen zseni. És amikor meglátták a városkájában a mozgalmárok, akkor egyből mentek és beszervezték, és mondták neki, hogy mi van a ti tórátokban? Hogy milyen jutalmat kap az, aki a tórával foglalkozik? És akkor idéztek neki egy zsoltár, hogy boldog vagy, és jó neked, ezt mondja a zsoltár, és azt mondják a bölcseink, hogy boldog vagy ezen a világon, és jó vagy a túl, és jó neked a túlvilágon. És mondta neki ez a felvilágosodó ember, hogy nézd körül, nézd meg a rabbikat a városban, olyan jó nekik ezen a világon, a nyomorban élnek, nyomorognak, ez a jó, ami nekik van ezen a világon. Gyere egyetemre, és nézd meg, hogy sokkal magasabb színvonalú életet tudunk neked biztosítani. És azt válaszolta a kis gyerek Hofész Chaim erre, hogy mutass nekem igazi elmélyülést a tórában, és megmutatok neked igazi boldogságot. Amit én nagyon sokat gondolkoztam, hogy ez mit jelent, de félre lehet érteni ezt, hogy talán azt jelenti, hogy a többi rabbit kritizálja, hogy ők nem igazán elmélyülnek, és azért nem boldogok? Nem, erről szó sincs. Ő a lelki boldogságról beszél, most Hanuka lelki boldogság. Ő arról beszél, hogy ha te, kedves, felvilágosodott egyetemi professzor, ha te egy kicsi tórát tanulnál, igazi elmélyüléssel, akkor te éreznéd azt, hogy mi az, hogy igazi boldogság. Akkor te megértenéd jól, hogy az, ami itt van a zsoltárban, hogy boldog vagy, és jó neked, hogy boldog vagy ezen a világon, az nem azt jelenti, hogy nagyon szép házakban laksz, és nagy gazdagságod van, hanem azt jelenti, hogy boldog vagy, hogy megértettél valamit, ami fölemelt. Valami spirituálisan fölemelő dolgot éreztél, valami igazán jó érzést belül ki tudtál alakítani. Ez a boldogság.
De pont arról is szólt ez a felvilágosodás, hogy nem értették az emberek ezeket a zsoltárokat, pont a felvilágosodás segítette mondjuk abban, hogy lefordíthassák a saját nyelvükre. És
szerintem nem csak eltávolította az embereket a vallásról, hanem akár közelebb is hozta őket, hiszen megszületett a tórafordításról. Ja, igen, az, értem, hogy volt sok ember, aki nem volt lehetőség képzésen, kimaradt a képzésből. Ha tudja héberül, meg tudja, ezért akkor nincs problémája. Ha nem tud héberül, az egy gond. Akkor a fordítás az nagyon jó.
Na jó, de akik már elkezdtek kifele távolodni.
Nem kezdtek el kifele, hát a felvilágosodás. Jó, ez az egész egy történelmi folyamat. Ez az emancipáció, felvilágosodás, egyszerre van, ezt nem lehet szétválasztani. Ez egyszerre egy ilyen nagy-nagy vonzerő, igazából ezt akarom mondani, ez a nagy vonzerő kifele. De az, hogy valaki elindult kifele, és akkor visszafordult, mert volt fordítás.
Nem, ezzel jár a nemzeti nyelvet, akkor kezdtek. Van olyan nemzeti nyelv, ami ekkor született meg, hogy addig nem volt nemzeti nyelv. Uh-huh. Tehát a nyelvújítás is konkrétan a felvilágosodás, uh-huh. Még ott nem is a zsidó felvilágosodásról beszélt, de azért együtt éltek a diaszpórába, tehát hogy hatottak egymásra, uh-huh. És feltételezésem szerint a
felvilágosodásról. Uh-huh. Bocsánat, akkor hogy mit? Mit akartál mondani, vagy azt rá reagálni? Mást akarsz mondani?
Nem.
Csak akarom, hogy ez ne legyen zárva, tehát hogy a nyelvek, hogy a fordítások.
Én azt mondom, hogy a felvilágosodás azokat, akik már elkezdtek távolodni a vallástól, akár vissza is.
Ja, igen, ez most van. Én szerintem ez a folyamat, ezt, amit inkább most megélünk, ez a mostani világban igaz. Hogy van a vallásos spektrum. A legvallásosabbak és a legkevésbé vallásosak. És van a kettő között a közepesen vallásosak. És hogyha valaki valaki ezen a szélén van, akkor az neki közelítés. Ha ezen a szélén, akkor távolítás. Ez most, ez az a világ, amiben élünk. Akkoriban ez egy folyamat volt. Mindenki eredetileg vallásos volt, és sodródás kifelé. Hát ez egy másik fajta, én úgy látom, hogy egy másik történelmi körülmények voltak abban a korszakban, mint most. Szerintem. Ja, egyébként viszont válaszol a kérdésre, az, hogy ott nem értettek emberek a zsoltárokat, nem értették a saját nyelvüket, mondjuk nem kaptak megfelelő képzést.
Nem a saját nyelved az, amit egy másik országban ért.
Nem beszéltek, jellemzően nem beszéltek azon a nyelven. Jidisül beszéltek. Héberül írták az imágat, ilyen. De akkor is, hogyha nem de olyan értelme saját nyelv, szóval nem saját anyanyelv, de a zsidó kultúrának a nyelve az a zsidó, a héber. És hogy a saját tananyaguk megtanulásával voltak problémák, ez igaz, és nagyon sok zsidó vallásos mozgalom volt ez ügyben. Ott volt a haszidizmus, ott volt a muszár mozgalom, és ott volt a yeshiva mozgalom. Ez három olyan mozgalom, ami a felvilágosodással egy időben azzal interakcióban alakult ki, és valóban ez egy nagyon pozitív dolog volt, mert addig sajnos emberek értek úgy, hogy nem nagyon értették a dolgokat, és hogyha nem érti meg az ember ezt, azzal egyet értek, hogy mondasz, akkor ha nem érti meg, az nem élvezet, az nem öröm, az nem boldogság. Igen? Jó. És akkor elérkeztünk a Jécehára rövid történetében a mai világhoz. Ha még így nézzük, akkor ezek a régi Jécehárák, ezek mind nincsenek. Nincsen bálványimádás, nincsen hát szegénység, hát vannak szegény emberek, de aki ma a legszegényebb, vagy picit éppen, hogy nem mély szegénység, de eléggé alsóbb réteghez tartozó ember, az ma egy átlagos ember, vagy akár átlag alatti ember, az jobb körülmények között él, mint régen éltek a királyok. Múlt héten láttam erre egy videót. Szia! Pont a múlt héten láttam erre egy videót, hogy a királyok, hogy festményeken ott vannak a királyok, a nagy ruhában, és hogy hány kabát van rajtuk, és hogy miért van rajtuk annyi kabát? Hát egyszerűen azért, mert ezt a palotát, azt, amiben ők laktak, hát nem lehetett befűteni, nem volt ilyen technológia. És hogyha utazni akartak a királyok, akkor három napig ültek egy ilyen zögykölődős lovas szekérben, és mi pedig egy pár perc alatt egy jól fűtött, kényelmes autóval bármelyikünk elutazhat jó messzire. Tehát a szegénység kilőve. Antiszemitizmus, hát van, de most az, nem tudom, hogy az mekkora egy kísértés nekünk, hogy azért ne higgyünk Istenben, mert üldöznek, ez nem hiszem, hogy egy olyan igazán erős kísértés lenne, és hát az a törvény, hogy valami kísértésnek lennie kell, van is. A pénz. Érdekes, ez akit hallgattam, akinek ide van írva neve az angol nyelv vázlat, ő más. Az a táva, ez a vágyakozás. Általában a vágyakozás, aminek most a legnagyobb, a legerősebb a Jécehára. És alá is támasztja egy pár mutatóval, hát ez a felsorolás, ez engem nagyon megfogott, hogy Amerika 100 évvel ezelőtt, és Amerika most. Csak egy pár statisztikai mutatót hadd soroljak föl. Válások száma, iskolai erőszak, családon belüli erőszak, kábítószerfogyasztás, 10 éves terhesség, fiatalkori bűncselekmények, szexuális bűncselekmények, öngyilkosságok. Ezek a mutatók, ezek nem éppen azt mutatják, hogy egy felfele ívben van a történelemben a társadalom. Ezek a mutatók mind lelomlottak. És az embereknek a morálja, az embereknek az erkölcse nem olyan, mint volt 100 évvel ezelőtt. 100 évvel ezelőtt ugye azt tudjuk, hogy nézzük, mindig az jut eszembe, hogy van egy parasztnéni, aki föl szokott szállni még a buszra, ilyen sznieszes ruhában gyakorlatilag, szóval befedve minden, haja bekötve, teljesen idáig ér minden. És volt egy általános erdő, tudjátok mi ez a sznies? Az a zsidó öltözködési norma, hogy befedni a dolgokat. Hát ez a sznies, ez egy új dolog. Hát ilyen régen nem volt. Régen mindenki snieszes volt, összes nép. Ez egy teljesen új dolog. És egy érdekes dolog, hogyan kezdődött. Ez az egész leromlás, ami szinte a szemünk előtt zajlott le, mindezen a téren, amit az előbb felsoroltam, ez hihetetlen gyorsasággal bekövetkezett. Az örökkévaló irányítja a hitünk szerint a történelem kerekét. Hogy csinálta? Meggyőzött embereket egyesével, hogy csináltok ezt? Természetes úton, természetes módon érte el ezeket a hatásokat. És hallottam egy érdekes dolgot erről, azt mondja ez a rabbiaknak az előadását, hallottam, hogy ez csak egy elmélet. De nekem nagyon tetszett. Az egész ott kezdődött, hogy Elvis Presleyvel. Elvis Presley előtt, ha valaki zenét csinált, akkor az egy szórakoztató volt. Ő volt a zenész, ő adott egy kellemes szórakozást, Elvis Presley más volt. Elvis Presley, ő volt a fontos. Ő, az ő személye, az ő kisugárzása, a karizmája, és az ő jelensége. És egyszer csak elkezdett vonzani tömegeket, és nem tudták megmagyarázni, hogy mi a sikere, a zenéje, hát mindenki zenél úgy, a tehetség, hát nagyon sokan voltak, akik olyan, vagy még jobb tehetségük volt, mint neki. De valahogy egyszer csak megtörtént a csoda, és tömegek jöttek. És amiket ő csinált, azok abban a korban furcsák voltak. Ma már ez nagyon finom és visszafogott viselkedésnek tűnik, ha visszanézzük, amiket ő csinált, de akkoriban a furcsák voltak. Onnan lehet ezt tudni, hogy volt neki egy fellépése vidéken, és az ottan ilyen bíró, vagy ügyintéző, vagy jegyző, aki ezekkel foglalkozott, azt mondta, hogy ezt és ezt te nem csinálhatod a színpadon, azokat a furcsa mozdulatokat, amiket te szoktál csinálni, azt a furcsa viselkedést, azt nem csinálhatod, mert ez nem morális. Ez az ő akkori szintű moráluknak ez borzalom volt. És nem csinálta, mert ha csinálta volna, akkor leültette volna az a jegyző. És mindegy, ezzel elkezdődött egy olyan folyamat, hogy lehetséges az, hogy aki előadó művész, arra figyelnek, azt leutánozzák, azt elkezdik csinálni mindenki, és beindított egy olyan folyamatot, amiről nem is tudott, és ő csak egy kis eszköz volt az örökkévalónak a kezében. És aztán jött tovább. Beatles, Rolling Stones, és egymás után jöttek a lépcsőfokok. Hát mindegyik az előzőhöz képest egy visszafogott valami volt. A Beatlesnek volt egy olyan száma, borzalom volt ez akkoriban, megtörte az embereket, az volt a címe I Wanna Hold Your Hand. Akarom fogni a te kezedet. Erről beszélni nyilvánosan elképzelhetetlen, immorális cselekedetnek számított. És itt a Rolling Stones, akikhez képest a Beatles kórista fiúknak tűntek, mert ők már teljesen nyíltan és gátlástalanul mondták a magukét, és mindenhol nyilatkoztak, és felnőtt egy nemzedék ebben, és ezek voltak a példaképeik, és ez az a nemzedék, amelyik a mostani társadalmat teljesen kialakította. És érdekes, hogy ezek nem vagyunk teljesen tudatában ezeknek a dolgoknak, és ezen gondolkoztam én, hogy van egy ilyen dolog, hogy inger küszöb. Az inger küszöb, ez egy ilyen mozgatható valami. Elvileg. Ezen gondolkoztam, hogy hát tulajdonképpen ez nem egy konvenció, ez nem egy megállapodás kérdés, hogy hol van az inger küszöb, hogy mi az, amit azt mondom, hogy ez már nem. Mert azt mondom, hogy jó legyen ez, hogy régen a szülőkkel ugye magázódtak, meg tisztelettel viselkedtek, most meg mindenféle más. Van aki keresztnéven hívja a szüleit, így beszélget velük. Jó, ez egy konvenció, egy megállapodás kérdése. Nem? Tehát az inger küszöb, ez egy mozgatható valami?
Úgy tűnik.
Mozgatható. Csak az a gond, hogy ezekből a mutatókból, amiket az előbb felsoroltam, ezekből a statisztikai dolgokból az látszik, hogy ez nem egészen így van. A zsidóság is valahogyan, a tórai értékek, azok is valahol belövik ezeket a inger küszöböket, hogy hol kéne lenniük, És valahol vannak ezek az ingerküszöbök a valóságban, a mostani életben. És a kettő között van egy hézag. És ezt a hézagot kell érzékelni. Ez a mai Hanuka harca. Érzékelni azt, hogy mi van, és minek kéne lennie. Mi lenne az ideális. És érezni, hogy a kettő között van egy nagy feszültség. Mondott egy nagyon érdekes példázatot a rabbi, hogy hogyan kell az embernek érezni, amikor ilyen jelenségekkel találkozik, amikor ilyen elmozdult ingerküszöbökkel találkozik, hogy megy az ember, túrázik és mászik egy magas hegyre, és ott találkozik valakivel, aki ott él, egy ilyen vadember módjára, és érzi, hogy valami éget szag van, és látja, hogy az az ember az valami hús csáncsog, és mondja, hogy kérsz, és mondja neki, hogy mi az? Hát láb. Hát milyen láb? Hát csirkeláb, vagy kacsaláb, vagy milyen láb? Hát de láb! Olyan láb, ami jársz! És akkor mondja neki, hogy hát tudod, láb, hát... És a legjobb az a kis gyerekeknek a láb, az még puha, de csak időben kell. És nyilván akkor, hogyha ilyet hal az ember, akkor utána nem lesz éhes egyáltalán. És azt mondja, ez az, amit kellene nekünk zsidóknak érezni, az elmozdult inger küszöbök ügyében, hogy mi van és minek kéne lennie, hogy érezzék, hogy ami most van, az nem normális, nem szerintünk nem normális, nem a zsidó magasabb rendű erkölcs szerint nem normális, a 100 évvel ezelőtt ti nem zsidó erkölcs szerint, ez nem normális, ami folyik. És ezt kell érezni, és kell tudni, hogy ez nem ez az ideális, és ez a Hanuka, ami a felszín alatti Hanuka. A felszín alatti lelki tartásnak a megőrzése. Ennyit akartam mondani, viszont nem olvastam föl a többi forrást, viszont az idő is letelt. Igazából akkor csak egy pár szót a végéről, a 2-es, 3-as, 4-es, vagyis 3-as, 4-es, 5-ös forrásról. Ugye a Jákob és az Ézsau. A Jákob azt mondja az Ézsaunak, miután találkozik vele, és fél tőle, hogy az Ézsau majd jól megbusszulja, hogy elvette tőle az áldását, meg az első szülöttségét, és az Ézsau helyett a nyakába borul, és átöleli, és azt mondja, gyere velem, és együtt fogunk lakni Széírben, és nagyon jó lesz. És azt mondja, Jákob, menjél csak nyugodtan előre, én majd követlek téged, csak nagyon lassú a nyáj, meg a gyerekek, és nem lehet őket hajtani, mert elhullanak, hogyha nagyon hajtják őket. És akkor igazából a Jákob kicselezte az Ézsaut. Nem óhajtott az Ézsauval egy környéken lakni, mert az Ézsaunak van egy olyan hatása, szellemi hatása, amiből ő köszöni nem kér. És amivel ő köszöni nem akarja fölnevelni az elkövetkezendő generációt. És ez kiderül ebből a mondatból is, hogy ments meg kérlek testvérem kezéből, Ézsau kezéből. Mi az, hogy testvérem kezéből, Ézsau kezéből? Azt mondja Bész Halévi, de itt a Rámban is azt mondja, hogy a testvér az Ézsau kezéből ments meg, az Ézsau az a gonosz gyilkos, aki engem meg akarja bosszulni, hogy elvettem a áldását, és a testvérem az nem gonosz, a testvérem az a kebléről azt mondja, hogy lakjál velem, és együtt leszünk, és minden szép lesz, és jó lesz, és segíteni fogjuk egymást, attól is kérlek Istenem, ments meg, mert hogyha olyan nagy békességben együtt fogunk élni, és én meg fogom szokni, hogy ami neki normális, az nekem is normális lesz, hát az az, amitől az Isten óvjon meg minket, hogy normális legyen nekünk az, ami másoknak normális, ez az inger küszöb. Ennyit akartam mondani. Boldog Hanukát!